Levelet kaptam Moszkvából. Azt írják, hogy Kitty Szczerbacki nagybeteg. Nem érdekli?
Ellenkezőleg nagyon is érdekel. Mit írnak tulajdonképpen, ha tudnom szabad?
Kérek egy csészeteát.
Szívesen, Anna.
Én is kérek egy csészével, hercegnő.
Magának is szívesen töltök, gróf úr.
Mit írnak hát Kitty betegségéről?
Gyakran elgondolkoztam már rajta, hogy a férfiak, bár folyton emlegetik, nem tudják, mi az a nemtelenség. Vigyünk talán ide a sarokba. Régen meg akartam mondani magának, hogy...
Nem egészen értem, mit jelentenek a szavai.
Igen. Azt akartam megmondani, hogy csúnyán viselkedett. Nagyon csúnyán. Kittyről beszélek.
Én nem tudom tán, hogy csúnyán viselkedtem. De ki az oka, hogy így történt?
Miért mondja ezt nekem?
De hiszen tudja, hogy miért. Nézzen rám, ne kapja el a tekintetet.
Ez csak azt mutatja, hogy nincs szíve.
Az, amiről az imént beszélt, de részemről tévedés volt. Nem szerelem.
Nem emlékszik? Megtiltottam, hogy ezt a szót, ezt az undok szót kimondja. Már régen meg akartam mondani. És most éppen azért jöttem ide Becékhez, mert tudtam, hogy itt találom. Azért jöttem, hogy megmondjam. Ennek véget kell vetnünk. Én soha, senki előtt nem pirultam. És maga arra visz, hogy bűnösnek érezzem magam valamiben.
Voltaképpen, mit akar tőlem?
Azt akarom, hogy menjen el Moszkvába, és kérjen Kittytől bocsánatot.
Ezt maga nem akarja.
Ha szeret, amint mondja, tegye meg, hogy nyugodt lehessek.
Mintha nem tudná, hogy maga nékem az élet. Nyugalmat azonban nem tudok adni. Magamat, a szerelmemet igen. Nem tudok külön gondolni magára és magamra. Maga és én egy nékem. Nyugalomra azonban nem látok lehetőséget. Sem a magam, sem a maga számára. A kétségbeesést, a boldogtalanságot, azt lehetségesnek látom. És lehetségesnek a boldogságot. Milyen boldogságot? Vagy lehetetlen talán? Megvan hát. Amikor kétségbe estem, amikor úgy látszott, hogy nem érem el. Íme megvan. Szeret. Beismeri a tekintetével.
Akkor hát tegye meg, amit kérek. És jó barátok leszünk.
Barátok? Mi nem leszünk. Ezt maga is tudja. De a legboldogabb vagy a legboldogtalanabb az emberek közt. Ez magától függ.
Én mégis azt szeretném kérni.
Én kérem magától a jogot, a reményre, hogy gyödrődhessek most. De ha ez is lehetetlen, parancsolja meg, hogy tűnjek el, és én eltűnök. Ha terhes a jelenlétem, nem lát többé.
Nem. Nem akarom elkergetni.
Csak ne változtasson semmi. Maradjon, ahogy... A férje... Nyugodtan ide bólintott.
Üdvözlöm, hercegnő.
Jöjjön, jöjjön, Alexej Alekszandrovics, már várja a csészeteája.
Az ön Rambouillet palotája megint egy. Együtt vannak a gráciák és a múzsák.
Csak sose gúnyolódjék az én szalonomon. Inkább segítsen kibogozni a vitánkat, amivel belegabajodtunk. Már vártuk, maga mindig világosan gondolkodik, és pontosan fejezi ki magát. Az észházasságok boldogságáról, boldogtalanságáról vitatkozunk. Wronski gróf szerint ezek a házasságok attól foszlanak szét, hogy egyszer csak megjelenik bennük a szerelmi szenvedély.
Ugyanakkor én azt állítom, hogy a házassághoz meg kellene tanulni a szerelmet is. Bár Miakkája hercegnő szerint ez fölösleges.
Én fiatal koromban egy sekrestésbe voltam szerelmes, de nem tudom, használt-e valamit is.
Az én szilárd meggyőződésem szerint a házasság minéműségét csak vallási szempontból lehet minősíteni. Hiszen nehéz dolog annak az eldöntése, mit értsünk azon a fogalmon észházasság, és mit gondoljunk a felől, hogy szerelmi házasság. Ezek okáért csak a házasság szentségének kategóriájából indulhatunk ki, hogy helyes ítéletet alkothassunk.
Figyeli, hercegnő, Vronszky és Anna ott maradtak külön asztalnál.
Kezd a helyzet illetlenné válni. Becit is zavarja már a félrehúzódó pár, de a férj nyugodt, az egyszer se pillant rájuk.
Mindig csodálom, Anna, hogy az ura milyen határozottan és ékes szólóan fejezi ki magát. Ahogyan beszél, a legelvontabb fogalmak is hozzáférhetőkké válnak számomra.
Hújjön, Becsi. Hújjön.
Azt hiszem, pontosan jellemezte.
Köszönöm, hercegnő, a szellemes társalkodást. Én indulok haza. Anna, velem jössz?
Itt maradok vacsorán.
Úgy látszik, Betsy már korábban meghívta vacsorára. Abban sem találok semmi különöset és illetlent, hogy külön asztalnál ült Vronszkijjal, és valamiről élénken beszélgetett vele. Bátor, észrevettem, hogy mások ezt illetlennek és különösnek vélték. Azt hiszem, beszélnem kell róla Annával. Egy órácskája, hogy próbálok olvasni, de most a pápaság története sem köt le. Anna még nem jött haza. Hivatali ügyek helyett most körülötte járnak a gondolataim. Vagyis valami vele összefüggő kellemetlenség körül. Le kellene feküdnöm. De át kell gondolnom az újonnan fölmerült körülményeket. Okvetlenül át kell gondolnom. Amikor az úton hazafelé a hintóban eltökéltem, hogy beszélnem kell Annával, igen könnyűnek és egyszerűnek látszott. Most azonban, ahogy az újonnan fölmerült körülményt átgondolom, nagyon is bonyolultnak és kényesnek tetszik. Abban bizonyos vagyok, hogy nincs bennem féltékenység. Aki féltékeny, megsérti a nőt, a nőben pedig meg kell a férfinak bízni. Ez így van. És most mégis úgy érzem, noha a féltékenység szégyenletes érzés, és a bizalmam szilárd, úgy érzem, valami esztelen és logikátlan dologgal kerültem szembe, és nem tudom, mit csináljak. Itt állok most váratlanul szemben az élettel, azzal a lehetőséggel, hogy a feleségem rajtam kívül másba is beleszeretett. Ez észszerűtlen, érthetetlen és szörnyű lenne. Úgy érzem most magam, mint az az ember, aki nyugodtan sétál át az örvény fölött egy hídon, és hirtelen azt látja, hogy fölszedték a hidat, s előtte az örvény. Szörnyű. Lehetséges, hogy minden megváltozik körülöttem. Az ebédlő világító asztali lámpája, a most sötét fogadószobában nemrég festett nagy arcképem, s még talán én magam is megváltozom. Hát ő, Anna, meg a szobája, a két égő gyertya fölött a rokonok és barátnők arcképe. Őket is másként kell majd ezentúl szemlélnem. Ezt az egész régen ismert csecsebecsés világot.
Ma újra elválunk, és maga Anna semmit sem mondott. Tegyük föl, hogy én nem is kívánok semmit, de tudja, hogy nekem nem barátság kell. Számomra az életben egyetlen boldogság lehetséges, az a szó, amelyet annyira nem szeret. A szerelem.
Szerelem. Szerelem. Én azért nem szeretem ezt a szót, mert nagyon sokat jelent nekem. Sokkal többet, mint gondolja. A viszontlátás.
Úgy érzem, ezen az egy estén közelebb jutottam a célomhoz, mint az elmúlt két hónapban együttvéve.
Igen, ennek véget kell vetnem. Ezt föltétlenül el kell intéznem. Közölnöm kell vele a nézeteimet és az elhatározásomat.
De mit közöljek vele? Miféle elhatározást? Végül is mi történt hát? Semmi. Hosszasan beszélt vele. Na és? Nagy dolog, hogy egy asszony a társaságban beszélget valakivel. Féltékenykedni pedig annyi, mint megalázni magamat és őt. Mindez egyáltalán nem így van. Ha mások észrevették, akkor van is ott valami. Igen, igen, okvetlenül el kell intéznem. Véget kell vetnem, meg kell mondanom a véleményemet. Véget vetni, elintézni, de hogyan? És végül is mi történt hát? Semmi. Ne feledjük el, hogy a féltékenység megalázza a nőt. Mindasztalan. Mégiscsak történt valami. Vele. Vagy benne történt. Az ő gondolataiban, érzéseiden. Vajon mik az ő gondolatai, érzései? Milyen a külön élete? Mert lehet, de kell is külön életének lennie. Iszonyú ez. Ez az örvény, melyben rettenetes belenézni egy másik lény gondolataiba, érzéseibe belehelyezkedni. Az érzései is, amik benne a lelkében lejátszódnak, nem tartoznak rám. Ez az ő lelkiismeretének a dolga, vallási kérdés. Az én kötelességem világosan meg van határozva, mint családfő, én vagyok az a személy, akinek vezetnem kell őt. Akinek rá kell mutatnom, milyen veszélyeket látok, s intenem, sőt, szükség esetén erőszakot is kell alkalmaznom. Igen, ezt tudomására kell hoznom. És az a legbosszantóbb, hogy éppen most, amikor ügyem a végéhez közeledik, amikor minden nyugalmamra és lelki erőmre szükségem van, most szakad rám ez az esztelen izgalom. Mit tegyek? Nem tartozom azok közé, akik elviselik ugyan a nyugtalanságot és izgalmat, de erejük nincs, hogy szembenézzenek vele. A fejemben már is világosan együtt van minden, akár egy jelentés, hogy mit mondok neki, ha hazaér. A következőket kell neki mondanom, és kijelentenem. Először magyarázat a közvélemény és illem jelentőségéről. Másodszor a házasság jelentősége vallási szempontból. Harmadszor, ha szükség van rá, utalás, hogy milyen szerencsétlenség érheti a fiát. Negyedszer, utalás saját boldogságára. Anna, beszélnem kell veled.
Velem? Miről van szó? Rajta beszéljünk hát.
Anna, óvnom kell téged.
Óvnod? Mitől?
Óvnom kellene, hogy ürögyet adja világnak, hogy beszéljen rólad. Mai túlságosan eleven társalgásod Vronszky gróffal rád irányította a figyelmet.
Hát te mindig ilyen vagy. Ha sincs kedvedre, ha unatkozom, s az sem, ha vidám vagyok. Hát most nem unatkozom, ez bánt?
Az bánt, hogy áthágtad az illemnek bizonyos törvényeit. A társaságban mindenki észrevette, hogy nem egészen úgy viselkedtél, ahogy kívánni lehet. Nincs jogom, hogy érzelmeidbe behatoljak, de tartozom vele, hogy rámutassak a kötelességedre. Az életünk össze van kötve, s nem emberek kötötték össze, hanem az Isten. Ezt a köteléket csak bűn tépheti szét, s az súlyos büntetéssel jár.
Nem értem, miről beszélsz. Istenem, milyen álmos vagyok.
Anna, az Istenért ne beszélj így. Amit mondok, magamért és te érted mondom. A férjed vagyok, és szeretlek.
Szeret. Tud-e szeretni, ha nem hallotta volna, hogy van szerelem, sohasem használja a szót. Nem is tudja, mi az a szerelem. Alexej Alekszandrovics, igazán nem értelek.
Bocsáss meg, hadd mondom végig. Én szeretlek, de nem magamról beszélek. A főszemély itt a fiunk és te magad. Lehet, hogy tévedek. Akkor kérlek, bocsáss meg, de ha te magad is úgy érzed, hogy alapja van, amit mondtam, Kérlek, gondolkozzál rajta, s ha a szíved azt súgja, közöld velem.
Nincs mit mondanom. Azaz, hogy igen, igazán ideje már, hogy lefeküdjünk.
Ettől az estétől új élet kezdődött Karenin és a felesége számára. Anna eljárt a társaságba, mindenütt együtt volt Vronszkijjal. A férj tudta ezt, de semmit sem tehetett. Amilyen erős volt államügyekben, itt olyan erőtlennek érezte magát. Most végződött a két vesztes futam.
Mondja, Oblonszki, maga miért itt ül a tribünön? Miért nem vesz részt a lóversenyen?
Nagyon egyszerű oka van ennek. Nem vagyok olyan jó lovas, mint akiket látni fogunk. Egyébként nem lóversenyről van itt szó. A Krasznoje Szjelói verseny tiszti akadályverseny. Az idén 17 résztvevővel. Igen, az igazi futam itt zajlik majd előttünk ezen a nagy négyverstes ellipszis alakú pályán. A versenyzőknek 9 akadályon kell majd átjutniuk. Itt a tribün előtt az első akadály. Egy folyó. Utána egy csupasz gát következik. Látja, hercegnő? Ott oldalt, aztán száraz és vizes árkokat kell átugratniuk. A legnehezebb az írpatka. Egy rőzsével teletűzdelt sánc, mögötte árok, amelyet a ló nem láthat. A nagy akadályversenyre már előzőleg felvezették a lovakat.
Monszkiva, Vronszki mennyire esélyes?
Ő kitűnő lovas, és szenvedélyesen készült erre a versenyre. Azon kívül vásárolt mostanra egy angol fajkancát, a frufrut. Egy középtermetű, vékony csontú lovat. Nézd, Anna, látsöveden, most áll be vele Vronszki a sorba. Rugalmas, elég hosszú bokáj, mint valami rugókon úgy lépeget.
Igen, látom. Vronszki éppen nyerekbe száll.
Te, kedves, te, ne légy olyan ideges. Nyugas, kedves, mindjárt indulunk. Ott ül a tribünön Betsy és Oblonszki mögött. Értem, izgul. Engem félt. És töpreng. Emészti magát.
Mind gondolkozol, kedves?
Mindig egyen. Ugyanazon. A boldogságomon s a boldogtalanságomon.
Látom, hogy történt valami. Az Istenért beszélj.
Megmondjam?
Igen, igen, igen.
Állapotos vagyok.
Igen. Sem én, sem maga, egyikünk sem tekintette játéknak a viszonyunkat. És ezzel eldőlt a sorsunk. Föltétlen véget kell vetnünk a hazugságnak, amelyben élünk.
Véget vetni? De hát hogyan vessünk ennek véget, Alexej?
Hagyja ott a férjét, és egyesítsük az életünket.
Így is egy az.
Igen, de egészen, egészen.
De hogyan, Alexej? Van kiút az eféle helyzetből? Nem vagyok-e felesége az uramnak?
Minden helyzetből van kiút. Csak el kell szánnunk rá magunkat. Minden jobb, mint az, amiben élsz. Talán nem látom, hogy gyötör minden. A társaság, a fiad, az urad?
Az uram az nem. Nem ismerem. Nem is gondolok rá. Nincs.
Azt hiszem egyébként, hogy Vronszkijon kívül még két esélyese van a versenynek. Mahotyin, azzal a hatalmas sárga lóval, a gladiátorral. Látják a fehér lábai? A másik Kuzovlev herceg telivér kancájával, a gyönyörű diánával.
Megérkezett a férjed, Anna. Alexej Alekszandrovics! Bizonyára nem látja a feleségét. Itt van, itt vagyunk.
annyi itt a fény, hogy az ember szeme csak úgy káprázik.
Üdvözlöm a hölgyeket. Uh-huh. A hercegnő is kitüntette megjelenésével a mai lóvert.
Igen, de másodszor már nem jövök el. Túlságosan fölizgat, pedig még el sem indult a nagy futam.
A katonai lovassági futamokban a veszély a verseny elkerülhetetlen föltétele. Ha Anglia hadtörténete a legragyogóbb lovassági tetteket mutathatja föl, azt csak annak köszönheti, hogy az állatoknak és az embereknek ezt a képességét történelme során kifejlesztette. A sportnak szerintem igen nagy a jelentősége, de mi, mint mindig, csak a fölszínt látjuk.
Rossz asszony vagyok, bukott asszony, de nem szeretek hazudni. Neki pedig a hazugság a képmutatása tápláléka. Mindent tud, és mindent lát, s mégis úgy tesz, mintha... Hogy tud ilyen nyugodtan beszélgetni? Öljön meg! Ölje meg Vronskit, és tisztele! De ne! Neki csak a hazugság és az illendőség kell.
Mondj el neki mindent, is hagyd ott.
Megszökjem talán.
És miért ne szökhetne meg? Lehetetlennek tartom, hogy tovább folytassa ezt. Nem magam miatt, de látom, mennyire szemben...
Kérlek, könyörgök, erről ne beszélj velem többet. Hagyd ezt rám.
De én nem tudom megbocsátani magamnak, hogy boldogtalan vagy.
Nem jött rá, hogy a fiam miatt kell ezt a hazug helyzetet elviselnem. Mi lesz vele, ha ott hagyom?
De elindították a futamot, nekiíramodtak a lovasok.
Engem nem érdekel ez a cirkusz. Én csak őt figyelem. Sápadt az arca, és szigorú, senkit és semmit nem lát rajta kívül.
Gladiátor és Diana egyszerre érkezett a folyóhoz. Ugyanabban a pillanatban emelkednek föl, és szökkennek át a másik partra. A Vronski a harmadik helyen. Frufru most emelkedik észrevétlen a magasba. De mi történt? Kuzov lett herceg fölbukfencezett a Diánával a folyó túlsó partján.
Szuhanás mindenkit felizgatott. Csak ő örül, hogy nem az esetlen, akit ő néz.
Most már kettőjük között dől el a verseny. A nagy akadályon még Gladiátor jutott át elsőnek, de úgy látom, most már Vronski is egyre jobban ura a lovának, és a következő akadály nélküli szakaszon megelőzheti. Igen, igen, még egymás mellett tesznek, igen, még egymás mellett tesznek meg néhány szökést, de most már Vronski vezeti a futamot. Még hátra van egy akadály, az utolsó, a vizesárok. Ez Frufru úgy röpül át, mintha észre se vette volna, mint a madár. Valami baj történt. Térdre esik Frufru, a Vronski lába alatta.
Ja, Istenem! Alexej! Gyere, megfigyelünk hozzá!
Menjünk innen, Anna.
Szíva! Hol van Szíva?
Ha távozni akar, ismételten fölajánlhatom a karjára.
Nem! Nem hagyjon nekem békét! Maradok!
Vronskinak nem történt baja. A ló azonban gerincét törte, amikor lovasa az árok átugrása után nem követte jól a ló mozgását. És visszaesett a nyerekbe.
Mit tettem? Mit tettem? Elvesztettem a versenyt. Az én hibámból. Jelletesen. Megbocsáthatatlanul. És elpusztítottam ezt a kedves, szerencsétlen jószágot. Még megpróbál föltápászkodni, de hasztalan erőlködik. Úgy vergődik a lábammal a földön, mint lelőtt madár.
Jó Isten!
Harmadszor ajánlom fel a karomat, Anna!
Alexej Alexandrovics, én hoztam ide Annát. És én akarom hazavinni.
Bocsásson meg, hercegnő, de úgy látom, hogy Anna nem érzi jól magát, és én azt kívánom, hogy velem jöjjön legalább Péterhofig a nyaralunk.
Majd elküldök hozzá valakit, és megüzenem, amit megtudok.
Meg kell mondanom, hogy ma illetlenül viselkedett.
Miért viselkedtem illetlenül? Mit talált illetlennek?
A kétségbeesést, amelyet az egyik lovas lezuhanásakor nem tudott elrejteni. Már kértem a társaságban, úgy viselkedjék, hogy a rossz nyelvek sem mondhassanak magára semmit. Volt idő, amikor a belső viszonyunkról beszéltem. Ezentúl már csak a külső viszonyunkról lehet beszélni. Illetlenül viselte magát, s azt kívánom, hogy ez ne ismétlődjék meg. Lehet, hogy tévedek, ez esetben bocsásson meg.
Nem, nem téved. Kétségbe estem. Nem is tehettem mást. Hiszen most is magát hallgatom, de ő rá gondolok. Szeretem őt. A szeretője vagyok, s magát gyűlölöm, és félek magától, és nem szenvedhetem. Tegyen velem, amit akar.
Úgy. De az illem külső föltételeit addig is tartsa meg. Amíg a becsületem megkívánta rendszabályokat megteszem, s azokat közlöm önnel.
Anna Karenina. Egy házasság történetének rádióváltozata. Lev Tolsztoj regényét Németh László fordította. Hangjátéknak földolgozta és rendezte Cserés Miklós doktor. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Anna Karenina Almási Éva. Karenin Darvas Iván. Vronszki gróf Stankai István. Az öreg grófnő Makai Margit. Oblonszki herceg Busz Gyula, Dolly a felesége Balogemese, Kittis Cserbacki Sáfár Anikó, Beci Tverszkája Kallai Ilona, az író Rádai Imre. Közreműködött Deák B. Ferenc, Gál János, Hanvai Lüszi, Jó László, Miskolci Ottó, Móricz Ildikó és Regős Péter. A felvételt Varga Károly és Németh Zoltán készítette. A rendező munkatársa Molnár Gyula, a zenei munkatárs Török Etel, a szerkesztő Puskás Károly volt.